Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 11 perckor tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és adáskörzetünk nagy részének már is elnézését kérem, mert hogy ismét Marosvásárhelyi központú lesz a mai napra kész műsor, ugyanis hát áll a bál az önkormányzat szintjén. Erről beszélünk a mai műsorban, és hogyha kérdéseik vannak, akkor kérném, hogy tegyék fel azokat, majd a kapcsolódjanak be aktívan a beszélgetésbe. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket egy keresztnével aláírva legalább a 0740274165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. És prémiert jelenthetek be itt a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorának, immárom 3,5 éves fennállása alatt ilyen még nem történt, hogy egy csavargó, tróger, semmire kelő úriember üljön itt mellettem, és elnézést kérek már is vendégemtől, Herman Márk Krisztián városi tanácsostól, amiért ezeket a jelzőket felsoroltam, nem az enyém. Nem én illettem ilyen jelzőkkel a tisztelt városi tanácsos urat, hanem egy kiszivárgott videó hangfelvétel, én pontosabban hangfelvételben nem videó, hangzanak el ezek a jelzők, mégpedig a városvezető részéről. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Már Krisztián, hogyan fogadták ezeket a bókokat, mert hogy Doni Flóriá polgármester szájából hangzottak el. Ha minden igaz, akkor a múlt hétfőn egy polgármesteri hivatali operatív gyűlésen.
Na már most épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy kitette föl a, kinyilatkozta ezeket, ön már válaszolt rá. Nos, hát ha Dorin Flóriá polgármester úr mondja, akkor én részéről ezt csak is bóknak és elismerésnek, egyfajta megtiszteltetésnek vehetem, de komolyabbra fordítva a szót, én azt mondom, hogy tragikus. Tehát itt komolyan el kellene gondolkodni, mert anélkül, hogy bárkit meg akarjak sérteni, ez már elmeszakértői kérdés, hogy valaki így beszéljen, főleg, hogyha egy városvezetőről van szó. Amit én erről a hangfelvételről tudok, az annyi, hogy az InMore sportára egy e-mail cím, egy anonim e-mail címről érkezett meg, és hogy egy nemrégiben lezajlott operatív gyűlésen készült a polgármesteri hivatalba. Ezek az operatív gyűlések, ezek időszakos jelleggel, nem is tudom, hogy hetente, vagy két hetente, vagy havonta szervezik. A polgármester és az igazgatók, vezetők, osztályvezetők vannak jelen. Na már most ez a hangfelvétel, ez azt mutatja, hogy bizony a polgármesteri hivatalban aktív vezetők között is vannak olyan emberek, akiknek egyébként a hócipője már tényleg tele van azzal, hogy városunkban a dolgok zajlanak. Az, hogy minket tanácsosokat, és egyébként nem mondta ki a nevemet, de nyilvánvaló, hogy legfőképpen rólam beszél, ha azért vagy csavargó, tróger, gazember, semmire kellő szemét, mert élsz egyszerűen a törvény adta jogoddal, mert pedig az, hogy mind az 544-es közérdekű adatszolgáltatást szabályozó törvény, mind a 2001 évi 215-ös közigazgatási törvény, mind a 2004 évi 393-as helyi választottak jogállásáról szóló törvény bizonyos jogokat szavatol a helyi tanácsosoknak, és pedig azt, hogy a várossal, a közösséggel kapcsolatos dolgok kapcsán bármikor közérdekű adatokat, információkat kérhetnek a végrehajtó apparátustól. Gondolok itt egyszerűen régebbi tanácsi határozatokra, közöttük szép számban olyanok, amelyeket ugyan megszavaztak, de mind a mai napig nem léptettek érvénybe és nem hajtottak végre. Gondolok itt polgármesteri rendeletekre, gondolok itt konkrétan kifizetésekre, számadatokra, költségvetési tételekre. Elvégre erről szól egy városvezetés. Olyan közpolitikai és várospolitikai döntésekről van itt szó, amelyekben érvényesülnie kell a méltányosságnak, az igazságosságnak, és bizony olyan szempontoknak, amelyek a város javát szolgálják. Na már most én tájékozódni szerettem volna több kérdésben, hónapok óta egyéb sincs, csak ellenállás, minden úton útféle megpróbálnak mindenfajta adatot elzárni tőlünk, és akkor, mikor már több ismételt adatszolgáltatási kérelemmel fordultunk hozzájuk, akkor bizony elszabadult a pokol, ugyanis eljutottunk sajnos abba a stádiumba, hogy két havi húzavona után egyszerűen, miután minden korábbi jogorvoslati lehetőséget kimerítettem, nem volt más választásom, mint a közigazgatási bírósághoz fordulni, és bírósági úton jogorvoslatot kérni, és arra kötelezni őket, hogy már pedig az általam igényelt közérdekű adatokat igenis bocsássák a rendelkezésemre.
Egy picit álljunk meg. Egyébként ma volt az első tárgyalás, hát halasztás volt, majd meglátjuk, hogy hogyan zajlik tovább ez a ügy. Érdekes módon valahogy a Szabad Emberek pártjának egyik-másik képviselője mindig ott van, ahol úgymond az élet zajlik nagybetűkkel. Jó múltkorában Dán Máska pártelnök úr vette videóra azt a momentumot, amikor Dolin Flóriának a hajtási engedélyét elvették 2 hónapra, ha jól emlékszem, és akkor is volt egy ilyen dűkirohanása, egyszer kiosztotta a rendfenntartókat, aztán mikor a tömeg úgy kezdett összegyűlni, akkor temperálta magát, bezárkózott az autójába, és lehiggadt, legalábbis Dán Máska nevéhez volt fűzve az a videó.
Igen, Dán Máskának is megküldte valaki egy üzenetben, és ő publikálta, de valaki más filmezte le, tehát nem Dán Máska filmezte le azt a momentumot.
Tehát, akkor tisztázzuk azt, hogy önök nem követik szánt szándékkal Dorin Flóriát, hogy
nem, egyszerűen az emberek a városból különféle helyszínekről, különféle történéseket megküldenek nekünk, akár egy írott szöveg formájában elmesélik, hogy mi történt, akár egy bizonyos helyszínről, ahol mondjuk éppen egy fakivágás zajlik, és olyan aggályok merülnek fel, hogy esetleg nem engedélyezett fakivágás, küldik a képeket az emberek. Ugyanúgy Dán Máskának megküldték ezt a felvételt, amikor a polgármester úrnak a jogosítványát bevonták. Itt azért összekapcsolva ezzel a nemrégiben kiszivárgott hangfelvétellel, szögezzük le, hogy itt sokkal több csoportot sért meg a polgármester úr. Például azt a fiatal rendőrt is, aki egyszerűen a közlekedési rendszabályzat mentén bevonta a jogosítványát, azt is Golánnak, Trogernek nevezi például. Én kíváncsi lennék minden esetre, hogy a közlekedés rendészetnek mi az álláspontja ebben a kérdésben. Kérni is fogom egyébként tőlük hivatalos úton még ezen a héten. Ugyanúgy megsérti a városi tanácsosokat, ugyanúgy lehülyézi, leidiótázza az igazgatókat, akik a hivatalban dolgoznak, és például az egyik alkalmazottat, akit most már nyugdíjaztak, ott nyilvánvaló módon kimondja a nevét is. Egy hölgyet, aki korábban ott dolgozott, azt a prostituáltakra értendő K-betűs szóval jellemzi, amit nem mondhatok ki egy közszolgálati rádióban, de minden esetre nagyon durva. Tehát ez egy normális, civilizált társadalomban, itt most már saját nevemben beszélek, és kizárólag a saját nevemben, egyszerűen megengedhetetlen, tűrhetetlen. Egy civilizált országban, mint például Svédország, már csak azért az egy K-betűs szóért másnap letehette volna az asztalra a lemondását. És még leszeretnék szögezni egy dolgot. Ez már rég nem egy pártpolitikai kérdés, ez már nem politikáról szól. Ez egyszerűen emberi jó érzésről, jó módonról, tiszteletről és emberi méltóságról szól ez a történet. Tehát tűrhetetlen.
Újságírókat is kiosztottam közelmúltban, szóval úgy látszik, hogy mostanában a dűki törései ezek szerint eléggé gyakran megismétlődnek. Lassan megszokjuk.
Van erre egy gyógyszer, amit könnyen lehet találni a gyógyszertárakban, Xanaxa neve, a többit meg orvos.
Van itt két dolog. Azt állítja azon a bizonyos hangfelvételen a polgármester úr, hogy az alkalmazottaknak, a polgármesteri hivatal alkalmazottainak nincs a munkaköri leírásában az, hogy bármikor, amikor a tanácsosok bekopognak az irodába, hogy azon perc adatokat szolgáltassanak.
Óriási tévedés. A 215-ös közigazgatási törvény, ugyanúgy a tanácsosok jogállásáról szóló törvény, az a tanácsosok számára szavatolja azt a jogot, hogy bármilyen várost és közösséget érintő kérdésben bizony adatigényléssel fordulhatnak ezekhez az alkalmazottakhoz, akár szóban is, akár írásban is. Én például számtalanszor kértem szóban is tájékoztatást, nem kaptam meg. Volt olyan, hogy az egyik hivatalvezetőnek egy rövid e-mailt küldtem, és néhány számadatot kértem bizonyos pénzösszegekről. Visszautasító válasz érkezett, nem válaszolhatok, tessék menni iktatón keresztül hivatalosan írásban kérést iktatni, megtettem. Utána 5 héten keresztül csak húzavona, a törvényes határidőkön belül nem adták meg az adatokat, mentünk a bíróságra, ilyen egyszerű ez. Viszont visszatérve, az, amit mond a polgármester úr a felvételen is, hogy még az egyszerű állampolgárokra is kitér mellesleg, ami egy nagyon fontos momentum azért, mert az átláthatóság és a közigazgatás, tehát a közigazgatás feletti átláthatóság az minden állampolgár számára szavatolt alkotmányos jog. Ugyanakkor az adatszolgáltatás is, bármilyen mezei polgár fordulhat közérdekű adatigényléssel a hivatalhoz. Ő egy az egyben kimondja azt, hogy a polgárok nem akkor jönnek, mennek, amikor ők akarnak, és már pedig ők nem úgy járnak be az ajtókon, ahogy ők szeretnének. Hát igen, ez a hivatal, ez már hosszú évek óta a zárt ajtók hivatala. Itt az ember bejön, meg akar oldani egy problémát, egyszerűen nincs kihez fordulnia, vagy zárt ajtókkal találkozik, vagy hogyha szakemberekhez fordulnak, akkor mindenhol az derül ki egyre inkább, hogy nem szakemberek ülnek azok a székekben, hanem különféle elvtelen háttéralkuk mentén oda tett pártkatonák. És ez az eredmény ma. Nem látsz át ezen az egész övevényes rendszeren. Sem egy egyszerű, sem az egyszerű ember, de képzelj el, hogyha a sima állampolgár nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, már eleve mit jelent az, hogyha még mi tanácsosok sem tudunk hozzáférni, egyszerűen azért, mert valaki ebben mindenáron korlátozni akar minket.
Most azt is állított ezen a hangfelvételen a polgármester úr, hogy nem bármikor kérhetnek a városi tanácsosok adatokat, hanem kizárólag csak szakbizottságba kérhetik be azt a bizonyos iratcsot.
Természetesen, mert polgármester úr úgy gondolja, hogy ő felette áll a törvénynek. Hát én akkor bátorság, azt
tehát
mondom,
ki mondja, hogy a törvény expressis verbis, hogy akármikor
Természetesen. Én elő is készítettem ezek az ide vonatkozó magyar nyelvű törvénypasszusokkal is egy kivonatot, de egyszerűen túl hosszú lenne, hogy ezeket felolvassam. Én ezeket majd rendre publikálni fogom, de lényeg az, hogy ez a polgármester, akit paraszthajszálún ugyan, de újra választottak a legutóbbi választáson, ez egyszerűen semmilyen emberi és semmilyen törvényességi szempontot nem vesz figyelembe. Ő felette állít törvénynek, tehát bocsánat, itt azért mégiscsak egy 130 ezeres közösségről beszélünk. És ami még durvább viszont ezen hangfelvétel kapcsán, hogy a módja, hogy ő a vezetőit megalázza. Tehát egy magáncégnél, hogyha ez bekövetkezett volna, akkor ott a vezetői stáb fele felállt volna, és azonnali hatállyal a lemondását az asztalra tette volna. Itt most csak annyira futotta, hogy egy felháborodott ember anonim módon kiszivárogtatott egy hangfelvételt, de szerintem ez édes kevés. Tehát ebből is látszik, hogy milyen erkölcsi állapotok, milyen lezülött állapotok uralkodnak a jelenlegi városvezetés szintjén, és a polgármesteri hivatal intézményes szintjén is.
Érdekes fejlemények akadtak. Ugyebár említette az előbb, hogy a nevét nem mondta ki, de hogy ön az egyik fő ellensége tudomása szerint a városvezetőnek.
Mint mondtam, én elismerésnek veszem.
Ön az, aki beperelt a polgármesteri hivatalt. Nem tudom, hogy más kolléga ezt megtette az utóbbi időben.
Nincs tudomásom róla, én annyit tudok mondani, hogy
pont számtalan, amiatt, hogy nem kapta meg határidőre a kért adatokat.
Számtalan esetben, tehát kezdjük a lényeggel. Én nem tudok legalábbis verbális kérdés, tehát szóban feltett kérdések szintjén érdeklődtem, hogy melyek azok a tanácsosok még, akik közérdekű adatokat kérnek a munkájuk elvégzéséhez. És nagyon nem látszanak azok az emberek. Tehát voltak, annyit tudok, hogy Györfi Júlia tanácsos kollégám és Rádu Balázs tanácsos kollégám, ők éltek ezzel a joggal, viszont a többi frakció részéről, én nem láttam a tanácsosok részéről a szándékot és akaratot, hogy ők információt gyűjtsenek, és bizony fontos kérdésekben a házi feladatukat egy-egy tanácsülés előtt elvégezzék. Tehát Én sem születtem tanácsosi székkel a fenekem alatt. Én is zöldfülűként kerültem be a városi tanácsba. Az alapismereteimet, amelyeket korábban begyűjtöttem, azokat folyamatosan igyekszem bővíteni, és természetesen ahhoz, hogy egy jó döntést tudjunk hozni bármilyen kérdésben, legyen az hulladékgazdálkodás, legyen az közszállítás, legyen az iskolák felszerelése, én először alaposan dokumentálódni szeretnék, mielőtt egy nagy horderejű döntés tekintetében kimondom a végső szót.
Ezért az nem csak a polgármesterrel, hanem amúgy helyenként a kollégákkal is összetűzésbe kerülnek a városi tanácsülésein, mert hogy úgymond kellemetlenkednek, ezt állítják önökről, nem hagyják magukat, és utána járnak a dolgoknak. Egy tény, azóta, tehát június 5-e óta önök hárman, mint a Szabad Emberek pártjának képviselői, kellemetlenek. Mind a polgármesteri hivatal vezető szemében, mint pedig egyes városi tanácsos kollégáknak.
Ez engem nem bánt. Számomra az a fontos, hogy a város lakói számára ne legyünk kellemetlenek, mert akkor feleslegesen mentünk a tanácsba, és feleslegesen teljesen értelmetlenül vállaltuk a tanácsosi munkát és a vele járó húzavonát. Ez bizony nem kívánságműsor. Tehát vannak sajnos olyan tanácsos kollégáim, én tényleg nem akarok neveket mondani, mert szándékosan kerültem eddig mindenfajta személyeskedést vagy személyes konfliktust. Igyekeztem minden tanácsos kollégámmal egy kollegiális viszonyt kialakítani. Igyekeztem partnerségeket kötni. Június 5-e óta én legalább 3 ízben tettem gesztust az RMDS frakciója felé jelezvén, hogy szükségünk van egymásra. Június 5-e óta az tény, hogy 8 év után velünk együtt újra magyar többség van a városi tanácsban. Ahelyett, hogy a magyar vonatkozású ügyeket, például a kokáért, a tanácsülések kétnyelvűsítés, a kétnyelvű utcanévtáblákat, a valós kétnyelvűséget a közigazgatásban megoldjuk. Én azt látom, hogy csak brahiból, vagy dacból, gőgből, egóból, bármilyen egyéb politikai megfontolásból folyamatosan megpróbálnak nekünk keresztbe tenni, és megpróbálnak minket lejáratni. Számomra külön fájó dolog az, hogy olyan magyar ember van a tanácsos kollégáim között, aki az első tanácsülésen ülésvezetői minőségében Dorin Flória ügyvédi szerepét játszotta el, például a Kokaért tanácsos kollégám Györfi Júlia nehezményezte azt, hogy a tanácsülést nem üli végig a polgármester, és elvárja, hogy megadja a tiszteletet nekünk, és végighallgasson minket, és szemtől szembe megbeszéljük a város problémáit. Az ülésvezető ismétlen magyar ember azt mondta, hogy már pedig a polgármesternek nem kötelessége végigülni a tanácsülést. De igen, törvény szerint is kötelessége, sőt, le van írva a közigazgatási törvényben. Következő tanácsülésen ugyanez az ember Claudio Major ügyvédjének szerepét játsza el, amikor egyébként olyan kérdésekben mentünk vele szembe, amikor nyíltan kimondtuk, hogy már pedig ez az ember törvénytelen módon bitorolja a hatalmat a városban. Az mégsem lehet egy normális, egészséges demokráciában, nem lehetséges, és nem történhet meg sehol, hogy egy összeférhetetlenségért elítélt, és 3 évre közügyektől, bármilyen köztisztviselői vagy választott tisztségviselői funkciótól eltiltott személy úgy viselkedjen, mintha mi sem történt volna, és mindenhol ott van, ő játssza a főnököt, ő dirigál a hivatalban, ő húz minden szálat, ezt egy egész város tudja, és minek után elmegy különféle műsorokba, itt volt például a közszolgálati rádió műsorában, és úgymond tanácsosoknak nevezett bennünket, meg szabályosan lehülyézett minket. Én nem tudom, hogy egy közügyektől eltiltott, bíróság által is közügyektől eltiltott ember ezek után hogy van bőr a képén ahhoz, hogy leüljön ugyanahhoz az asztalhoz a tanácsteremben, ahol egyébként választott tisztségviselők, mármint mi városi tanácsosok, meg köztisztviselők a jegyzői apparátus ül. És ezek az emberek egyszerűen a védelmükbe vesznek olyan embereket, amelyek sem a törvényességi, sem a demokratikus szempontoknak nem felelnek meg. És visszatérve erre a hangfelvételre, ugye szerdán látott napvilágot a hangfelvétel, mi azonnal reagáltunk erre a hangfelvételre. Ehhez képest csütörtökön kiderült, hogy az RMDS frakció vezetőjének a legnagyobb problémája az, hogy miként került egy ilyen hangfelvétel nyilvánosságra, és hogy úristen, kiszivároghat egy ilyen hangfelvétel, és szintén minket, a POL tanácsosait vádolt ezzel, holott mi ott se voltunk az operatív gyűlésen, nem is tudtunk róla, és ugyanolyan meglepetéssel ért, olyan meglepetésként ért engem is ennek a hangfelvételnek a publikálása, mint bárki mást a városban. És egyszerűen minősíthetetlen az, hogy két napon keresztül folyamatosan belénk törlik egyes tanácsos kollégák a lábukat, megint védelmükbe véve a mostani városvezetést, ahhoz, hogy utána kétnapos fáziskéséssel, vagy a mai sajtóban megjelent ez már négynapos fáziskéséssel valahogy kiadjon egy másik tanácsos ugyanabból a frakcióból, és értékele Novák Csaba Zoltán gesztusát egyébként, mert ő legalább helyesen cselekedett, amelyben elítélik egy nyílt levél formájában Dorin Flóriának a viselkedését.
Tehát azért... Egyezzük meg, hogy ettől Dorin Flóriának most nem fog elbújdosni fel a somostető legeldugottabb magába.
Mert... De el kéne bujdosnia, egy okból nem bujdosik el, azért, mert nincsen civil kurázsi a város lakosaiban, és azért, mert nincsen meg az a kurázsi a magyar tanácsos kollégáimban, akik egyébként vállalták ezt a feladatot. Az mégsem járja, hogy az egész választási kampány alatt négy hónappal ezelőtt beállsz egy olyan polgármester jelölt mögé, aki nem volt, hogy szabadítsuk fel a várost a korrupciótól, és utána lejártak a választások, győzött Flória, bocsánat, de nem a mi frakciónkból kerülnek ki azok az emberek, akik folyamatosan Dorin Flória meg Claudio Major ajtajánál állnak sorba különféle kérdésekben egyezkedni. Tehát ezt azért szögezzük le. Az, hogy a város le van bénulva, azt tudjuk mindannyian, hogy miért nem jönnek befektetők ide. Én azt fájlalom, hogy vannak tanácsos kollégák, akik csak választási kampányokban retorikai szinten vállalják fel azt, hogy rendet rakunk ebben a városban, és választások után, és ez már a harmadik ciklus, minimum a harmadik ciklus, mikor egy-egy vesztes választás után rendre és sorra befeküsznek a mostani városvezetésnek. Ez nekem Marosvásárhelyi emberként nagyon tud fájni.
Hagyjuk ezt a személyeskedést, nem tudom, hogy nem mennyire van bizonyítéka ezzel a sorbanállással, tehát ezt jó.
Ha nem dokumentálódtam volna, akkor nem beszélnék róla. Tehát alaptalanul saj. Nem is támadni szerettem volna senkit, hanem egy jelenségről szerettem volna beszélni.
Hát kellemetlenek. Önök számon kérték azt, hogy igenis, és hivatalosan kérték a polgármester úr két tanácsadójának a javadalmazását.
Igen.
Hogy milyen alapokból.
Én kértem ezeket, igen.
Másrészt, ugyebár ott van a kiszállás, ez a legújabb úgymond elégedetlenségnek az oka a kollégák között, hogy önök torpedózták meg annak a kiszállási összegnek a jóváhagyását, amely részben Moldva köztársaság fővárosába küldött volna egy küldöttséget, illetve Bulgáriába. Én mondom őszintén, hogy eddig nem hallottam, hogy Bulgáriában Vásárhelynek lenne testvérvárosa, ezek szerint én
nincs
vagyok lemaradva.
Valami zenefesztivál egy 1000 fős községben egyébként a bulgáriai utazás. Ez egy érdekes történet volt, ugyanis rendkívüli tanácsülést hívtak össze.
Október 11-én, ha jól tudom.
A fő napi rendi pont az egyébként a hulladék szállítási díjat kapcsán.
Na, majd részletesen kitérünk, mindjárt, mert is igen. Vannak bajok.
Az érdekesség ennek a tanácsülésnek az volt, hogy bár a hulladék szállítási díjak problémája volt a fő probléma, az első és a második helyre ezt a két kiszállást tették Kisinyóba meg Bulgáriába, és a harmadik ugye el volt vesztődve a hulladék szállítási díjszabás. Aztán horribile dictu, levették a napirendről, kitörölték a napirendről a hulladékszállítási díszabások újra tárgyalását, és maradt két kiszállás 2000 euró összértékben, mint egy rendkívüli tanácsülés fő témája. Mi már az ülés elején jeleztük egyébként, hogy ez egyszerűen csúfság, vicc és bohóckodás mind a tanácsosokkal szemben, mind a város lakosaival szemben, és mi eleve nemmel fogunk ezekre szavazni, már csak azért is, mert nem tartjuk helyén valónak, hogy olyan külföldi kiszállásokat finanszírozunk közpénzből, amelyek egyébként semmi másról nem szólnak, csak evésről, ivásról, bulizásról, táncolásról, stb., hanem mi olyan utazásokat támogatunk, amelyekből egyébként kézzelfogható haszna is van a városnak. Például a kokáért hiányoznak a kapcsolatok már évek óta az zalaegerszegi, a bajai, a szegedi önkormányzatokkal, és itt vannak a mi szomszédságunkban. Tanulnivalunk van egymástól bőven. Mégis ezek a kapcsolatok, ezek az elmúlt években lelanyhultak. Ehelyett Moldáviába és Bulgáriába Bulgáriába akarnak utazni. Azt el kell még mondanom, hogy nem rajtunk múlt a szavazás végkimenetele, mert mi konzekvensek voltunk.
Ez hát csupán három szavaztak.
És de ez csupán három szavazat, aki ellene szavazott, és négy beszédés tanácsos szintén tartózkodott, ők is jelezték egyébként még az ülés elején, és pontosan abból a megfontolásból, hogy ne üzön belőlük senki csúfat, bár elviekben tudják ők ezeket a kiszállásokat támogatni és támogatnák, de ők most ebben a formában tiltakoznak azzal szemben, ahogy ezt a legutóbbi rendkívüli tanácsülést összehívták. És végül kiderült, megnéztem az ülés jegyzőkönyvét, Bakos Levente bár ott volt az ülésen, ülés közben elment és kikapcsolta a szavazógépét, Kovács Lajos hiányzott az RNDS-től, ugyanúgy hiányzott három pénél és tanácsos, hiányzott Benedek Teodora, Dumitru Pávél és Rádu Todorán, nekik simán meg lett volna a többségük, ugye RNDS és pénél és szavazat többséggel ahhoz, hogy ezeket a kiszállásokat megszavazzák maguknak, a szükséges 12 szavazat helyett csak 11 volt meg, tehát hogyha az RNDS-es tanácsos kollégák nem mennek ki a teremből, akkor simán meg lett volna a többségük azokhoz a kiszállásokhoz egyébként, amit, mint mondtam, elvi okokból mi nem tudunk támogatni.
Elnézést kérek a tisztelt hallgatóktól, most én nem tudom megmondani, hogy 17 óra 19 perc és 17 óra 21 perc között éppen mi hangzott el itt a műsorban, de azt írja a két hallgató is, hogy a 106,8 MHz-es adó kiesett ez alatt a két perc alatt. Merem remélni, hogy itt az összefüggésekből csak kibogozták, hogy éppen miről volt szó, tehát a polgármesteri hivatalon belüli viszonyokról, a városi tanácsosok közötti hely esetleges vitáról beszélgettünk eddig, de hát akkor vegyük most élesbe a dolgot, tisztelt Herman Márk Krisztián, mert hogy van itt, most már letárgyaltuk azt, hogy végül is akkor a küldöttségek nem mennek sem Kisinyóban, sem Bulgáriában, mert hogy ez leszavazódott, vagy esetleg van rá esély, hogy újra alapirendre kerüljön?
Szerintem nincs, és annál is inkább, hogy ezekhez a küldöttségekhez nem kellett volna rendkívüli tanácsülést összehívni, mert ugyanúgy a múlt havi rendes tanácsülésen is a terítékre lehetett volna tenni időben.
Na most a szemét elszállításnak a díja. Ha minden igaz, akkor korábbi alpolgármester asszony jogi kezdeményezése kapcsán van egy érvényes bírósági döntés, amely szerint vissza kell állni a néhány évvel ezelőtt gyakorolt 431-ban is fejenkénti szemételszállítási díjhoz. Ehhez képest hosszú vita után az önkormányzat talált egy megoldást arra, hogy valamelyest a káposzta is megmaradjon, és a kecske is jól lakjon.
Ahhoz, hogy utólag kiderüljön, hogy egy törvénytelen határozatot hoztak, bár ötször hívtam fel a tanácsos kollégáim figyelmét.
Most van érdeke ebben a dologban, tehát most 8 lejött emberi a szemételszállítási díj, vagy 4 lej 35?
Szerintem 4 lej 30-ban a szemétdíj, ugyanis az történt, hogy a 2014 novemberében megszavazott tanácsi határozatot, amelyel szabályosan megduplázták a hulladékszállítási díjakat Marosvásárhelyen, azt a bíróság immár jogerősen szeptember 9-én hatályon kívül helyezte, magyarán érvénytelenítette. Ehhez képest a legutóbbi tanácsülésen, ahol szavazásra került sor, mint kiderült, ugye törvénytelen a határozat, ezért a jegyző sem írja alá, és érthető, hogy nem írja alá.
Hát főleg, amit a DNA figyel.
Itt, és mindenki teszi a dolgát, szerkesztő úr. Tehát itt egyszerűen az van, hogy törvénytelenségek sorozata, és egyébként többszörös bűncselekmény gyanúja merül fel szerintem ebben a hulladékszállítási kérdésben is. Ugyanis vegyük egy kicsit kronológiai sorrendbe a dolgokat. 2007-ben egy közbeszerzésre került sor, amellyel a Szalubri szervet privatizálták. 19 cég jelezte előzetesen a részvételi szándékát. Már az első körben, még mielőtt a tényleges közbeszerzésre sor került volna, 18-at kiütött Cerbeaur cége, nyugodjék békében. Mit vállaltak akkor a Szalubri szerv? Egyrészt a legalacsonyabb hulladékszállítási díjakat, másfelől egy 2 millió eurós beruházás végrehajtását a következő 5 évben, amellyel hulladéklerakó platformokat építenek a lakónegyedekben, valamint új kukákat, ha jól látom a számokat, akkor több száz kukáról, vagy több
ezer kukáról volt szó. Ez a
földbesülyeztet, hanem rendes kukákról beszélünk. És a másik pedig az, hogy Néhány évvel, tehát miután kiütötted a konkurenciát a piacról, és egyedül megnyerted a monopól helyzetet egyébként a vásárhelyi hulladékszállítás felett, graduálisan emelni kezdték a hulladékszállítási díjakat. De sokkal nagyobb arányban, mint ahogy ezt egy előre leszabott táblázat előírta volna.
Maradjunk itt, ugye ne feledje gondolatot, innen folytatjuk két hallgatóvára. Köszönöm. Jelzi Kafai István kollégám, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mivel fordulnak önhöz. Halló, adásban van. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Engedj, Buda István vagyok, a Maros megyei lakótársulat elnöke.
Engedjék röviden kérném szépen nagyon
meg. Röviden, engedjék megköszönjem meg Márk úrnak, mert én is a tanácsgyűlésen részt vettem. Csak annyit akarok mondani, hogy mi köszönetet állunk hozzá, hogy kitartott mellettünk, hogy az ár megmaradt a törvényszék határozata alapján.
Ez nem rajta volt, mondjuk.
Hát nem magán múlt, de csak ott nagy harcon végig, mert tudja mi volt ott.
És még nincs vége.
Dolog, nincs vége, ez az, hogy még nem végleges.
Vége van, mert a vége gondoljuk, hogy lesz, mert ez nem mehet így. Azt akarom mondani, hogy 2015-ben a marosvásári polgármester úr ég. Szóval kértek egy céget, hogy besegítsen a város hulladék szállításába. Meg is jelent, árakat kértek, mindent, és mi felvettük a kapcsolatot ezzel a céggel. És megkérdeztük, hogy hajlandó lenne belépni Marosvásárhelyre. És azt mondja, akár melyik percben. És mondom, milyen áron. És azt mondja, 7-20-ban van neki a licencája Segesváron lerakadói engedélye. Az utcákon szintén, mert a szalubritáténak sokszor letiltsák a kocsiját, mert hulla a szemét az úton, és a szaktagok, amit folynak végig. És nem tudom, én letettem az RMDS-nek ezt a papírt, hogy nézzük meg, hogy segítsék ki ezt a várost ebben a szempontból. Ugye az RMDS tudja ezt, és gondolom, hogy Márkor is tudja, hogy van egy lehetőség, hogy megoldjuk a szemét dolgot ezzel a céggel is, vagy konkurenciát, vagy licitációt, de nem mehetünk így, hogy már ott vagyunk 3 hónapja, és még nem értünk semmit.
Köszönöm
szépen, Márkor, és sok sikert kívánunk továbbra.
Köszönjük a bejelentkezését. Még van egy hallgató, akit bekapcsolunk. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Engem az Ócska piac érdekelne, Varga vagyok.
Üdvözöljük! Konkrétan mi érdekli az ott? Gondolom, hogy nem az, hogy mit lehet kapni.
Hát lezárták azt a részt, ami a stadion mellett van, már több mint egy éve működött ott. Most azt mondják, hogy ott szemetelnek, meg vécéznek azokba a kabinokba, amik ott vannak, de hát egy hónapja már nem volt nyitva az a vécé, ami a stadion mellett van. És akik ott árultunk, mindenkinek meg volt a helye. Most már kinyomogatnak minket az útra, meg hiába megyünk ki 4 óra után is, mert ott cirkusz van a helyekért. Próbáltam, beszéltem a Dominium Publica, beszéltem a Spuma, beszéltem Peti András úrral, viszont Claudio Major úr, aki megígérte, hogy ott engednek árulni, akkor mikor volt a polgármesteri választások előtt a kampány. Azzal nem lehetett beszélni, mert egyszerűen kikapcsolódott, mikor adták a belső vonalat, többször is próbálkoztam, nem vette fel senki.
Jó, akkor kérném, hogy hallgassa meg, hogy városi tanácsos úr éppen mit szól ebben az ügyben, mennyire lesz ez napirendi pont, és mi a további lehetőségeknek a sora. Köszönjük, hogy betelefonált.
Kezdeném az Ócska piaccal. Az Ócska piac körül számos gond van. Tehát ott azért az a piac, nem csak az Ócska piacról, az árusok érdekeiről és a vásárlók érdekeiről szól a történet, hanem a környéken lakóknak az életét is bizony számos kérdésben megkeserítik. Például a Kokáért a Sziget utca lakói már több ízben jelezték, hogy bár behajtani tilos az utcában, mindenki oda parkol, szemetelnek a házak előtt, szemétlerakóként használják magát az utcát is, azt a gyönyörű Maros partszakaszt, amely ott van. Nincsenek emberi körülmények, például ahol a dolgait az emberek elintézik, és ezért mindenki bokrokban, meg sarkokon, ahol teheti.
Egy tehát akkora nagy hírelés durral volt bejelentve, hogy na most már civilizált lesz a volt kaszárnya udvarán, hatalmas tej, van parkolóhely, minden.
Jól van, szerkesztő, nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ez a város nem más, mint egy nagy PR lufi. Egyszerűen a demo verzió az mindig tejet, mézet és kánaánt ígér, aztán amikor a tényekkel szembesülünk, akkor bizony egészen más a helyzet. Ami az Ocskapiacot illeti, ott egy nagyon alapos tervet kellene szerintem kidolgozni, mert az a baj, hogy ezt a kérdést is, mint sok más kérdést, egyszerűen csak felszínesen tüneti kezelés szintjén kezelik, és nem a gyökérnél. Én azt mondom, hogy ott teljesen újra kell szervezni mindent. Visszatérve Budai úr, a Budai úr által elmondottakra, a problémát ismerem, annál is inkább, hogy éppen erről kezdtem beszélni, hogy 2008-ban, amikor megkötetett a Salubri szervvel a szerződés, akkor egy 8 éves szerződés volt előírva, még további, ha jól emlékszem, 4 évre való hosszabbítás lehetőségével. Az a 8 év az lejárt, januárban hosszabbították meg a Salubri szervvel a szerződést 6 hónapra júliusig, majd júliusban megint egy 6 hónapos hosszabbításra került sor egy kiegészítő melléklet aláírásával. Tény és való, hogy a mai a szemét lerakással kapcsolatos problémák Marosvásárhelyen elsősorban egy fizetésképtelenségi állapotba hozott Salubri szerv piaci monopól helyzetének a számlájára is írható. Mert hogyha például Marosvásárhelyen is az lenne, mint Kolozsváron, ahol egyébként 3 cég van jelen hulladékszállító szolgáltatóként Kolozsváron, és lenne egy egészséges konkurencia a piacon úgy, hogy egyébként a marosvásárhelyi polgár és a marosvásárhelyi cégek is megválasztanák a számukra kedvezőbb feltételeket biztosító hulladékszállító céget, akkor a probléma félig már meg lenne oldva.
De most az van, hogy Székelykakasd a válogatóállomás, illetve Kerevőszentpál. Kerevőszentpál a megyei tanács hatáskörébe tartozik. Péter Ferenc tanácselnök úr azt nyilatkozta közelmúltban, hogy várhatóan, most már a szerződést is aláírták, és várhatóan január 1-től beindul a Kerevőszentpáli hulladék tároló. De előtte a válogatóállomás, a székelykakasdi, azzal még mindig baj van.
Nem, hogy baj van. Itt van egy nagyon érdekes dolog, amire nem véletlenül céloztam pár perccel ezelőtt, hogy az én véleményem szerint itt egyéb bűncselekmények gyanúja is felmerül. Abban az értelemben, hogy komoly károkat okoztak itt egy sor rossz döntéssel, vagy szándékosan meghozott rossz döntéssel a városkasszának. Tudni illik, amikor a Salubri szerv megkötötte a városvezetés a szerződés 2008-ban, kötelezettséget vállaltak egy 2 millió eurós beruházásra, több ezer kukára, valamint hulladéklerakó platformok építésére lakónegyedekben. Aztán egy tanácsi határozattal 2011 májusában elhalasztották, és mintegy felmentették a Salubri szervet ez alól a beruházási kötelezettség alól, majd egy újabb tanácsi határozattal 2011 szeptemberében valójában felmentették a Salubri szervet ezen beruházási kötelezettségtől, amit egyébként már a tenderfüzetben is elő volt írva, és a szerződésben is, azért cserébe, hogy 10 millió 200 ezer leértékben felépítsék az átrakó állomást Kakasdon, és beleértve az oda vezető utat is. Na már most ez azon tanácsi határozatok egyike, amelyek bár meglettek szavazva 2011-ben, a polgármester mind a mai napig nem írta alá, és ezért ennek a végrehajtására sem került sor. Tehát jelen pillanatban nincs meg a kakasdi átrakóállomás, nem épült fel az az út, helyette egy illegális lerakóállomást építettek szemben a kombináttal, ott egy bevásárlóközpont mellett, úgyhogy a mozitermekben filmközben mentek ki az emberek az orfacsaró bűz miatt. Ott egyébként egy újabb büntetőeljárás indult azért az illegális hulladék lerakóért. Megint a városkasszából szavaztunk meg 3,2 millió lejt a legutóbbi költségvetés módosításkor azért, hogy eltakarítsák azt a szeméthegyet, mind a mai napig nem került erre sor. Tehát itt a mostani helyzet az egyszerűen különféle játszmák, különféle manőverek és különféle, mondjam azt, bűncselekmény gyanús ténykedéseknek köszönhető, és ma Marosvásárhely egy nagy szeméthegy, és egy nagy megoldatlan probléma halmaz.
Újabb hallgatót köszöntünk. Üdvözlők, adásban van, haló.
Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Balavásárhelyről írom, Árpád.
Üdvözlők, Árpád.
Szeretnék a tanácsos úrtól, hogy kendi szemét tároló, vagy ami elkészült, mi lesz?
Kent, Kerelőszentpálon van.
Nem, Balavásár, Kent.
Balavásáron van egy magánvállalkozás, úgy tudom, egy ilyen hulladék szortírozó állomás.
Igen.
Hogy Kenden mi van, de hát ezt Herman Már Krisztián városi tanácsos úr nem tudja, mert csak a Marosvásárhelyi ügyeket tudja kezelni. Hát
lehet, hogy akad egy megyei tanácsos, aki tudja válaszolni.
Én arra kérem Önt, Árpád, hogy a következő napok, tehát amennyiben tudja, figyelje a Miben Segíthetünk műsort, hogy esetleg Péter Ferenc tanácselnök úr nem lesz-e vendég. Igaz, hogy most ünnepi hetek, valamint 1956-os esemény emlékezünk, és de nem tudok a Gyagási Levente kollégám nevében nyilatkozni, hogy kik lesznek. De Herman Már Krisztián úr nem tud ebben segíteni. Sajnálom.
Szívesen segítenék, de ez már nem az én hatásom.
Köszönjük, hogy betelefonált. Na most akkor szögezzük le ennek a témának a lezárásaként, hogy akkor végül is született döntés, és mennyi az az annyi, tehát mennyi most az októberre kiszámlázandó pénzösszeg, amit a Szalubriszerv alkalmazottai a hulladék elhordásra fizettetnek a lakossága.
Na már most a legutóbbi tanácsülésen én elmondtam 4-szer vagy 5-szer az ülésen, hogy az a díszabás táblázat, az a díjtáblázat, amely ott van a tanácsi határozat mellékleteként, az nem érvényes. Ehhez képest a tanácsos kollégák a 2014-ben megszabott díszabásokból indultak ki, mint kiderült nekem volt igazam, és akkor azt csinálták, hogy miután szavazás után szembesültek azzal, hogy nem is 8-50 bani, hanem 4-30 bani, akkor 10-45 banig a város költségvetéséből akarták ezt
ami kipotolni. Szintén közpénz, tehát ugyanis hát a mi zsebünkből.
Közpénz, annyi, hogy a másik zsebből veszik el, nem is számolták ki a tanácsos kollégák, én elvégeztem egy gyors számítást, több mint 20 millió lejjel, több mint 5 millió euróval terhelte meg volna meg az idén a városi költségvetést, és erre nincsen költségvetési fedezet. Számomra a jelenlegi kiinduló pont az az, hogy a 2 évvel ezelőtti 4-30-bani a lakossági hulladék szállítási díj, cégek számára pedig annak a fele, amit jelen pillanatban fizetnek, amikor megduplázták. Ami még durvább, az az utcai hulladék szállítási díjak kérdése, ahol egyébként 12 lejéről 121 lejre emelték meg a díjat, tehát meg 10-szerezték az árát, itt viszont komoly közpénz elherdálási folyamat zajlik, és akkor felteszem a szimbolikus kérdést, cui prodesta, vagy kinek az érdeke?
Azért, mert egy olyan vetülete is volt a dolognak, hogy igen, van végleges bírósági döntés, tehát a különbözetet a vállalat vissza kell fizesse a lakosságnak.
Hát nem
olyan formán, hogy akkor mindenki kell menjen kopogtasson a Szalubriszerv altaján, kérvényezni, húzavona, szóval ez
nem is a Szalubriszerv altaján, hanem a polgármesteri hivataltól kell kérjek, és akkor, ha nem fizetik, akkor peres eljárás útján, és akkor a polgármesteri hivatal kezesként be kell hívja a Szalubriszervet, szóval egy teljes jogi húzavona árán tudják majd azok az emberek, akik igényelnék vissza a plusz pénzt, amit 2 évig fizettek, visszaigényelni. Legalábbis ezek a törvényes lehetőségek. Itt nem is annyira a lakosságot nyomorították meg annyira, mert azért nem az a 4 lej havonta a legnagyobb gond. Bár ez is kispénzű családok számára egy eléggé nagy megterhelés, mert 1-2 kenyérnek az ára. Egy havi költségvetésből ez már megérződhet akár az a 4 lej is egy kiskeresetű család számára. Hanem az, hogy megtisztszerezték az utcai hulladékszállítási díjat, megduplázták a cégek számára kiszámlázott összegeket, amelyek így is 100 lej, most is 105 lejnél van, és 23 lejjel meg akarták emelni. Tehát
visszakerülhet még napirendre ez a kérdés?
Persze, hogy vissza fog kerülni.
Sőt, és már a következő tanácsülésen, amely pénteken lesz?
Most pénteken emiatt hívtak össze újra egy rendkívüli tanácsülést.
Egyedüli témája lesz?
Egyedüli témaként egyelőre, ha csak megint nem találnak ki valamit melléje. Én remélem azért, hogy sürgősségi napi rendi pontként még belekerül az újabb büntető eljárásban az a határozat tervezettem is, amelyben a város károsult félként beiratkozik a perbe azért, hogy az 1,2 millió lejkárt feltétel kárt visszaszerezett, természetesen betartva a vádlottakkal szembeni polgármester úrral és jegyzőasszonnyal szembeni ártatlanság vélelmét, ami megilleti őket. De itt azért most már zárszóként annyit elmondhatok én is, hogy ez a város meg van torpanva, korrupciós ügyek folytogatják a közpénzt. Itt az, amit Marosvásárhelyen ma közigazgatásnak hívnak, az az én értelmezésem szerint egy pártokon átívelő közpénz kiszivattyúzási mechanizmus és semmi más. Tehát itt mindenki a saját kis pecsenyét sütögeti, különféle érdekcsoportok, különféle érdekek mentén szivattyúzzák ki a közpénzt a rendszerből, már pedig van a városnak pénze. Az idei költségvetése Marosvásárhelynek 110 millió euró, 500 millió lej. Pénz van, csak egyszerűen bizonyos zsebekbe, és mindenek előtt nagyon rossz célokra és nagyon rossz elosztási rendszerek mentén költik el a marosvásárhelyi adófizető pénzét.
Ne hagyják magukat, én csak ezt kérem. Egyébként zárkérdésként engedjem meg egy személyesebb vonatkozású felvetést. Ugye már elhangzott az, hogy a Szabad Emberek Pártja is indul a törvényhozási választáson. Önök közül, akik most jelenleg városi tanácsosok, valamelyikük készül-e Bukarestbe menni?
Egy nagyon határozott, és nem a válasz.
Valóban indul a POL a törvényhozási választáson?
Ez még kérdéses, annak függvényében dől el, hogy sikerül összeszedni a szükséges támogató aláírásokat, mert mint tudjuk, évekkel ezelőtt meghoztak egy olyan diszkriminatív törvényi kitételt a sok közül, amelyel szabályosan az új pártok megjelenését és az új pártok konkurenciáját megpróbálják a régi nagy gólemek kizárni. Tehát itt most kérdéses az, hogy tudunk-e indulni a parlamenti választásokon. Azt az egyet el tudom mondani, hogy bár más pártokban, mind román pártokban, mind magyar érdekképviseletben vannak olyan emberek, akik június 5-e óta átmeneti jelleggel ugrodeszkaként használták a tanácsosi mandátumokat ahhoz, hogy néhány hónappal később Bukarestbe ejtőernyőzik magukat. Pont ezen elvi megfontolás mentén egyszer városi ügyekre vállalkoztam a következő 4 éves mandátumra, akkor a város dolgaival szeretnék foglalkozni.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és azt kérem öntől és kollégáitól, hogy ne hagyják magukat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Egyébként Mária Magdolna nevű hallgatunk is azt ide, azt szeretném mondani, hogy le az összes kalapukkal a tanácsos úr előtt, Hargita megyéből vagyok.
Köszönöm szépen.
Levi pedig szintén Csíkszeredából azt írja, hogy a nagyteső dolgozik, ugyanis mostanáig semmi sem hallatszott, ezt jeleztük, sajnos nem a mi hibánk, higgye el, kedves Levi. És Rémusz azt írja, a polgármester Kiskirály és már regionalizálta az egész Maros megyét.
A Kiskirályok is leszoktak bukni egy idő után.
Igaz a Rémusznak. Tisztelt hölgyeim és uraim, itt pontot teszünk a mai napra kész műsor végére. Vendégünk Herman Márk Krisztián, Marosvásárhelyi városi tanácsos, a Szabad Emberek Pártjának képviselője volt.